Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Imája.
Mindenható, örök, igazságos és irgalmas Isten, önmagadra való tekintettel add meg nekem nyomorultnak, hogy azt tegyem, amit te akarsz, és hogy mindig azt akarjam, ami neked tetszik. Add, hogy így külsőleg megtisztulva, belsőleg pedig a Szentlélek lángjától megvilágosítva és felgyújtva kövessen fiad a mi Úrunk Jézus Krisztus nyomait, és egyedül a te kegyelmeddel eljussak hozzád, magasságbéli. Kérlek, Uram, szerelmed lángoló és szelíd ereje szakítsa el lelkemet mindattól, ami csak az ég alatt van. Hadd halljak meg a szeretet elragadtatásában érted, aki a szeretet elragadtatásában meghaltál értem.
Hallgassák meg híreinket!
4 millió forint értékű az árvíz utáni helyreállítási munkákhoz szükséges eszközöket tartalmazó segélyszállítmányt indított útnak az erdélyi Háromszékre a Katolikus Karitász. A továbbiakban a helyreállítási munkálatokhoz szükséges falszárítógépekkel és egyéb felszerelésekkel, valamint további tartós élelmiszerszállítmányokkal kívánják támogatni a térségben élőket. A Karitász segítségnyújtásához a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni. Helyzetelemzést és segítségkérő listát kért a magyar kormány a parajdi katasztrófával kapcsolatban Bíró Barna Botont Hargita megyei tanácselnöktől, akit Budapesten fogadott Orbán Viktor. A miniszterelnök a Facebook oldalára feltett videóban azt mondta, így látható lesz, mi az, amiben a magyar kormány kiegészítendő a román kabinet munkáját, segítséget tud nyújtani a magyaroknak. Mindenki úgy érzi, hogy a magyar világ egy darabja került veszélybe, méghozzá úgy tűnik végveszélybe, fogalmazott a kormányfő. Később kiderült, a kormány úgy döntött, hogy megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet adománygyűjtő műsorában befolyt felajánlásokat. Emberi mulasztás történt Parajdon azzal, hogy a patakot nem terelték el korábban, másfél kilométerrel feljebb, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt is közölte, Magyarország minden segítséget megad. A kormányinfón szó volt arról is, hogy Brüsszel a háborút támogatja, de reményt ad például a lengyel elnök választás eredménye. Magyarország valószínűleg céldátummal megemeli a honvédségi ráfordításokat, de továbbra is a béke pártjánál, jelentette ki a miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna és Oroszország háborús propagandája érdekében is újságírókat fizetnek Magyarországon. A Pride ügyében pedig szóba került, a magyar kormány a gyermekvédelmi törvénynek érvényt fog szerezni, ez a legfontosabb, nem a szexuális kisebbségek üldözése. A rendőrség a Pride-ra felajánlotta a Kincsen parkot, emlékeztetett Gulyás Gergely. A csütörtöki törvényalkotási bizottság napirendjéről leveszik az átláthatósági törvényt, és nem hoznak döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az országgyűlés, mondta az Indexnek a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté szerint a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Épülhet a reptéri gyorsasút, valamint az új kargórepülőtér, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter még kedden. Nagy Márton arról számolt be, mindkét beruházás koncessziós formában valósulhat meg, előbbi 1 milliárd, utóbbi 400 millió és 1 milliárd euró közötti értékben. Hozzátette, a pályázatokat fél éven belül kiírják. Azt is közölte, a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsasút másik végállomása a nyugati pályaudvaron lenne. A beruházás a meglévő vasúti szárnyvonalakba kötné be a reptéri gyorsasutat. Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részlegét a Siemens Energy, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Így az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése. Szijjártó Péter arról számolt be, a Siemens áthidaló megoldásként döntött a székhely áthelyezéséről, miután így az előző berlini kormány engedélyének hiányában a magyar hatóságok dönthetnek a felhasználásról. A pünkösdi hosszú hétvége foglalásainak régiós összesítéséből kiderült, hogy a magyarok körében a Balaton térsége számít a legnépszerűbb hazai turisztikai régiónak, az összes foglalás 24,3%-a a magyar tenger térségébe szól, a szállás.hu szálláskereső foglaló oldal adatai szerint. A városok között Siófok vezeti a toplistát, amelyet Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred követnek. Végül az időjárásról. A folytatásban majd általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a fölénk érkező szaharai por miatt szűrtebb lehet a napsütés. Csapadék nem várható. A szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise. Az Úr hív a szőlőjébe dolgozni, az utolsó óráig bízzunk benne. A Szent Atya a rózsafüzér elimádkozásával zárta a Mária hónapot. Járjunk együtt Máriával. Pápai üzenet a római családtalálkozóra. Ma sok család sérült, az evangélium világossága segíthet nekik. 14. Leó pápa missziós megújulást sürget Franciaországban.
Leó pápa katekézise. Az Úr hív a szőlőjébe dolgozni, az utolsó óráig bízzunk benne. A szőlő egy munkásairól szóló példabeszédben rejlő remény lehetőségeiről emlékedett Leó pápa a szerdai általános kiallgatáson tartott katekézisében. A szőlős gazda, vagyis Isten számára az az igazságos, hogy mindenki megkapja azt, ami az életéhez szükséges. Ő személyesen hívta el a munkásokat, ismeri a méltóságukat, és annak alapján akarja megfizetni őket. És mindenkinek ugyanazt adja.
Cari fratelli e sorelle, desidero fermarmi ancora su una parabola di Gesù. Anche in questo caso si tratta di un racconto che nutre la nostra speranza.
A Szent Atya ismét Jézus egyik olyan példázatához fordult, amely táplálja a reménységünket. Néha ugyanis az a benyomásunk, hogy nem találjuk életünk értelmét. Haszontalannak, alkalmatlannak érezzük magunkat, olyanok vagyunk, mint a piacon várakozó munkások, akik arra várnak, hogy valaki felvegye őket munkára. Ám az idő telik, az élet tovaszál, és nem érezzük, hogy elismernek vagy megbecsülnek bennünket. Talán nem érkeztünk időben. Mások korábban jöttek előttünk, vagy a gondjaink máshol tartottak minket. Kezdte katekézisét Leó pápa.
La metafora della piazza del mercato è molto adatta anche per i nostri tempi.
A piac szél hasonlata nagyon is találó napjainkra, mert a piac az üzlet helye, ahol emberek adják, veszik sajnos még a szeretetüket és a méltóságukat is, megpróbálva hasznot húzni belőle. És vannak, akik megbecsülés és elismerés híján még azt is kockáztatják, hogy eladják magukat az ajánlatra. Az Úr azonban arra emlékeztet minket, hogy az életünk értékes, és ő segíteni akar minket, hogy felfedezzük azt. A példabeszéd munkásai arra várnak, hogy valaki felvegye őket egy napi munkára. A Máté evangélium 20. fejezetének a történetében van egy olyan szereplő, akinek a viselkedése szokatlan, mert meghökkent és kérdőre von minket. Ő a szőlőskert tulajdonosa, aki személyesen megy ki, hogy munkásokat keressen magának. Nyilvánvaló, hogy személyes kapcsolatot akar velük kialakítani, hangsúlyozta a pápa. A példázat reményt ad nekünk, hisz ez a tulajdonos többször is kimegy, hogy megkeresse azokat, akik arra várnak, hogy értelmet adjanak az életüknek. A gazda rögtön hajnalban kimegy már, majd aztán 3 óránként visszatér, hogy munkásokat keressen, akiket szőlőjébe küldhet. Miután délután 3-kor is kiment, immár nem lenne értelme még egyszer kimennie, mert 6 órakor amúgy is vége a munkának.
Questo padrone instancabile che vuole a tutti i costi dare valore alla vita di ciascuno di noi.
Ez a fáradt, hatatlan mester, aki mindenáron becsülni akarja mindenki életét, még 5 órakor is kimegy. A piac téren maradt munkások ekkora valószínűleg már minden reményüket elvesztették. Hiába valóan telt el a nap. Ám valaki mégis hitt bennük. De mi értelme van annak, hogy a munkásokat csak a munkanap utolsó órájára veszik fel? Mi értelme annak, hogy csak egy órára mennek ki dolgozni? Mégis, még ha úgy tűnik is, hogy keveset tehetünk az életben, az megéri a fáradtságot. Mindig van lehetőség arra, hogy értelmet adjunk annak, mert Isten szereti az életünket. A gazda eredetisége a nap végén a fizetéskor mutatkozik meg. A hajnalban felfogadott munkásoknak megadja az egész napi munkabért, a későbbieknek pedig azt adja, ami szerinte igazságos. A példabeszéd itt provokál minket. Mi az az igazságos? A szőlős gazda, vagyis Isten számára az az igazságos, hogy mindenki megkapja azt, ami az élethez szükséges. Ő személyesen hívta el a munkásokat, ismeri a méltóságukat, és annak alapján akarja őket megfizetni. És mindenkinek ugyanazt adja. A példázat szerint az első óra munkásai csalódottak, mert nem látták meg a mestergesztusának szépségét, amely nem igazságtalan, hanem egyszerűen csak nagylelkű volt. Nem csak az érdemeket nézte, hanem a szükséget is. Isten mindenkinek adni akarja az ő országát, vagyis a teljes, örök és boldog életet. És ezt teszi velünk Jézus is. Nem rangsorol, azoknak, akik megnyitják előtte a szívüket, egészen önmagát adja. A mai keresztény embert is megkísértheti a gondolat, miért kezdek el én azonnal dolgozni, ha ugyanaz a bér, miért dolgozok én többet? Leó pápa erre a kérdésre Szent Ágostonnal válaszolja. Miért késlekedsz hát követni azt, aki hív, miközben a bérben biztos vagy, de a napot illetően bizonytalan? Vigyázz, hogy késlekedésed miatt ne fuszd meg magadat attól, amit ígérete szerint megfogadni neked.
Vorrei dire specialmente ai giovani di non aspettare, ma di rispondere con entusiasmo al Signore che ci chiama a lavorare nella sua vigna.
A pápa végül azt ajánlotta különösen a fiataloknak, hogy ne várjanak, hanem válaszoljanak lelkesedéssel az Úrnak, aki arra hív minket, hogy dolgozunk az ő szőlőjében. Ne késlekedjenek, gyűrjék fel az ingujukat, mert az Úr nagylelkű, és nem csalódunk benne. Azzal, hogy az ő szőlőjében dolgozunk, választ találunk majd arra a mély kérdésre, amelyet magunkban hordozunk az élet értelméről. Kedves testvéreim, ne csüggedjünk, még az élet sötét pillanataiban is, amikor az idő anélkül telik el, hogy megadna nekünk a keresett válaszokat, kérjük az Urat, hogy jöjjön ki újra, és találkozzon velünk ott, ahol várunk rá. Ő nagylelkű, és hamarosan eljön. Zárt a katekézisét, 14. Leó pápa.
Leó pápa a rózsafüzér elimádkozásával zárta le a Mária hónapot. Járjunk együtt Máriával. 14. Leó pápa a szombaton este csatlakozott a hívőkhöz, a vatikáni kertekben, a rózsafűzér imádság végén, amellyel minden évben lezárják a Mária hónapot a Vatikánban. Május 31-én szombaton véget ért a Mária hónap, a Szűz Máriának szentelt hónap. Este 8 órakor a hívek a Vatikánban található Abeszin Szent István templom előtt gyűltek össze, ahonnan fáklyás körmenetben együtt imádkozva a rózsafűzért indultak el a vatikáni kertekben található Lurdi barlang másolatához. A körmenet az örvendetes olvasó titkainak útját követte, minden állomásnál Jézus és Mária életének egy-egy kulcsfontosságú pillanatát idézte fel. Az angyali üdvözletet, Mária látogatását Erzsébetnél, Jézus születését, a templomban való bemutatását és Jézus megtalálását a templomban. A körmenet végén 14. Leó pápa csatlakozott a Lurdi barlangnál a jelenlévőkhöz, és rövid beszédet mondott. Először örömét fejezte ki, hogy részt vett a virasztáson, amit a hit gesztusaként jellemzett, amelyen keresztül egyszerű és áhítatos módon Mária anyai palástja alatt gyűlünk össze. Megjegyezte, hogy a virasztás a szent év lelkületét tükrözi, azáltal, hogy a hódolatra, az útra, a reményre és a hitre összpontosít. Majd felidézte Szent II. János Pál szavait, aki a rózsafűzért Máriás jellegű és krisztológiai szívű imának nevezte, amely az evangélium üzenetének mélységét tükrözi. A Szent Atya ezután arra buzdított mindenkit, hogy úgy tekintsen életére, mint a hit útjára. Tekintsünk tehát életünkre úgy, mint Jézus követésének útjára, amelyen, ahogy ma este is tettük, Máriával együtt kell járnunk, hangsúlyozta Leó pápa. Ezt követően arra hívta a híveket, hogy kérjék az Úrtól a kegyelmet, hogy naponta dicsérhessék őt, nem csak szavakkal, hanem az életükkel is. Végül a pápa megragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon a jelenlévőknek, köztük a bíborosoknak, püspököknek, papoknak és szerzeteseknek. Külön említést tett a Mater Ecclesiae kolostor bencés nővéreiről, megköszönve nekik szeretetüket és hálájukat, mivel rejtett és állandó imájukkal támogatják közösségünket és munkánkat. Végül reményét fejezte ki, hogy a virrasztás során megtapasztalt béke és egység minden résztvevővel marad, otthon, közösségeikben és az egyháznak nyújtott szolgálatukban.
14. Leó pápa. Ma sok család sérült, az evangélium világossága segíthet nekik. A pápa üzenetet küldött a Világiak, Család és Életdikasztérium által szervezett szeminárium résztvevőinek, melyben arra szólít, hogy legyenek családhalászok. Adjanak lehetőséget a családoknak, hogy találkozzanak Isten gyöngétségével. Tanúskodni kell a házasság kegyelméről az együttélőknek. Ne feledjük, hogy a keresztény élet a találkozás tapasztalata, nem szigorú előírások listája, amelyeket be kell tartani. A pápa arra szólít, hogy térjünk vissza a forráshoz, találjuk meg Jézus szeretetteljes tekintetét, amellyel korunk embereire néz, akik nehezen élik meg kapcsolatukat, a magány súlya nyomasztja őket, de keresik a hitet, ami mindannyiunk szívében lakozik. Június 2-án és 3-án tartották Rómában, a Szent Kallixtusz palotában a találkozót a következő témáról. Evangelizálni a ma és a holnap családjait. Egyháztani és lelkipásztori kihívások. A kezdeményezés a családok, gyermekek, nagyszülők és idősek jubileuma után született. Üzenetében a pápa fölhívja a figyelmet a családokat érintő veszélyekre, amelyek az elvilágiasodás felé sodorják őket, amikor illuzórikus életmodelleket keresnek, ahol nincs hely a hit számára, és amelyeket olyan felületeken terjesztenek, amelyek bár jók lehetnének, például a közösségi oldalak, mégis ártanak, amikor megtévesztő üzeneteket közvetítenek. Az emberi szív mélyen vágyik a végtelenre, a fiatalok hiteles kapcsolatokat keresnek, és tanítómestereket életükhöz, ezért a keresztény közösségnek őrködnie kell, és közel állni azokhoz, akik lelkileg távol vannak, vagy kizárva érzik magukat. Nagyon sok ember nem tud arról, hogy vár rá az Istennel való találkozás. Ezzel szemben azonban egyre inkább terjed a hit privatizálása, ami megakadályozza, hogy megismerjük az egyház gazdagságát és ajándékait, a kegyelem, a testvériség és a szeretet helyét, állapítja meg üzenetében a pápa. Sok fiatal az együttélést választja a keresztény házasság helyett, de valójában talán arra van szükségük, hogy valaki konkrétan és érthetően, lehetőleg életpéldájával megmutassa a szentségi kegyelem ajándékát és az abból fakadó erőt. Nem is olyan régen gyakran előfordult, hogy a keresztény életet elsősorban betartandó előírások halmazaként tálaltuk, és a Jézussal való találkozás csodálatos élménye helyett moralizáló, nyomasztó, nem vonzó vallást mutattunk be, ami bizonyos értelemben nem is megvalósítható a mindennapokban. Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy az egész egyház részt vegyen a családhalászok küldetésében, akik maguktól nem közelednek az egyházhoz, és így olyan láncot hozzanak létre köztük, akik terjesztik a találkozást Isten gyöngétségével. Ma sok család hordoz sebeket, de a család evangéliuma olyan magokat is táplál, amelyek várnak a beérésre. Nem szabad elsietett válaszokat adni a fontos kérdésekre, hanem ott kell állni mellettük a nehézségben, nyitottan és készen a cselekvésre, mert minden nemzedék más, és sajátos kihívások, álmok és kérdések jellemzik. Segítsük a családokat abban, hogy bátran meghallgassák Krisztus üzenetét és az egyház hívását, zárja üzenetét Leó pápa.
14. Leó pápa missziós megújulást sürget Franciaországban. Három francia szent kanonizálásának 100. évfordulóján 14. Leó pápa üzenetet küldött Franciaország püspökeinek, és az ország keresztény örökségéről beszélt, amely még mindig mélyen áthatja a francia kultúrát, és sok szívben él. A három szent példaképek a modern francia egyház előtt álló kihívások leküzdéséhez. Ez a gondolat áll 14. Leó pápa levelének középpontjában, amelyet a francia püspöki konferenciának küldött. Ebben hangsúlyozza a három francia szent szentélyavatása közelgő centenáriumának jelentőségét. A franciaországi egyházat egy évszázaddal később érő kihívások nagysága, valamint az életszentsége három modelljének mindig meghatározó jellege arra ösztönöz, hogy felkérjem önöket, szenteljenek különleges figyelmet ennek az évfordulónak, írja 14. Leó pápa. Az első liziói Szent Teréz, egy 19. századi francia karmelita szerzetesnő, aki 24 éves korában halt meg, és akit egyházdoktorrá és a missziók védőszentjévé nyilvánítottak. 1925. május 17-én avatták szenté. 14. Leó pápa így jellemzi őt. A Scientia Amoris, a szeretet tudományának nagy doktora, akire világunknak szüksége van. Ő az, aki élete minden pillanatában Jézus nevét lélegezte, spontán módon és frissességgel. Két héttel őt követően 11. Pius pápa két papot emelt az oltár dicsőségére. Az első őt Szent János volt, egy francia pap a 17. századból, a Jézusról és Máriáról elnevezett kongregáció, az ödisták és a szeretetről nevezett miasszonyunk rend alapítója. Életét a papok képzésének, valamint a pénzügyi vagy szociális nehézségekkel küzdő nők támogatásának szentelte, és előmozdította a Jézus és Mária szíve iránti tiszteletet. A másik pap a 18. században élt, Viennei Szent János, ismertebb nevén az Árci plébános, egy francia pap, aki lelkipásztori buzgalmáról, gyóntatási gyakorlatáról és intenzív ima életéről híres. Ismert mondása szerint a papi lét Jézus szívének szeretete. 14. Leó pápa örömének ad hangot, hogy levéllel fordul a francia egyház pásztoraihoz, és kiemeli 11. Pius pápa szándékát e három szent szentélyavatásával. Tanítókká akarta tenni őket, akikre érdemes hallgatni, követendő példaképekké és erőteljes közbenjárókká, akikhez imádkozni lehet, és akiket segítségül tudunk hívni. Ők fenntartás nélkül szerették Jézust, egyszerű, erős és hiteles módon. Jóságát és gyengétségét különleges mindennapi közelségben tapasztalták meg, és csodálatra méltó missziós buzgalommal tettek tanúbizonyságot róla. Ferenc pápa legutóbbi a Szent Szívnek ajánlott Dilexit Nos, szeretett minket, kezdetű enciklikáját idézve, Leó pápa egy missziós útitervet javasolt Franciaország számára. Segítsetek mindenkinek felfedezni Jézus irántuk érzett gyengéd és különleges szeretetét, ami olyan erőteljes, hogy képes átalakítani az életüket. E három szent szentélyavatása centenáriumának megünneplése arra hív, hogy hálát adjunk az Úrnak a csodákért, amelyeket Franciaország földjén művelt az evangelizáció és a keresztény élet évszázadai során, írja 14. Leó.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
$4 millió értékű az árvíz utáni helyreállítási munkákhoz szükséges eszközöket tartalmazó segélyszállítmányt indított útnak az erdélyi Háromszékre a Katolikus Karitász. A továbbiakban a helyreállítási munkálatokhoz szükséges falszárítógépekkel és egyéb felszerelésekkel, valamint további tartós élelmiszerszállítmányokkal kívánják támogatni a térségben élőket. A Karitász segítségnyújtása az a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni. Helyzetelemzést és segítségkérő listát kért a magyar kormány a parajdi katasztrófával kapcsolatban Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnöktől, akit Budapesten fogadott Orbán Viktor. A miniszterelnök a Facebook oldalára feltett videóban azt mondta, így látható lesz, mi az, amiben a magyar kormány kiegészítendő a román kabinet munkáját, segítséget tud nyújtani a magyaroknak. Mindenki úgy érzi, hogy a magyar világ egy darabja került veszélybe, méghozzá úgy tűnik végveszélybe, fogalmazott a kormányfő. Később kiderült, a kormány úgy döntött, hogy megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet adománygyűjtő műsorában befolyt felajánlásokat. Emberi mulasztás történt Parajdon azzal, hogy a patakot nem terelték el korábban, másfél kilométerrel feljebb, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt is közölte, Magyarország minden segítséget megad. A kormányinfón szó volt arról is, hogy Brüsszel a háborút támogatja, de reményt ad például a lengyel elnök választás eredménye. Magyarország valószínűleg céldátummal megemeli a honvédségi ráfordításokat, de továbbra is a béke pártjánál, jelentette ki a miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna és Oroszország háborús propagandája érdekében is újságírókat fizetnek Magyarországon. A Pride ügyében pedig szóba került, a magyar kormány a gyermekvédelmi törvénynek érvényt fog szerezni, ez a legfontosabb, nem a szexuális kisebbségek üldözése. A rendőrség a Pride-ra felajánlotta a Kincsen parkot, emlékeztetett Gulyás Gergely. A csütörtöki törvényalkotási bizottság napirendjéről leveszik az átláthatósági törvényt, és nem hoznak döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az országgyűlés, mondta az Indexnek a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté szerint a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Épülhet a reptéri gyorsasút, valamint az új kargórepülőtér, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter még kedden. Nagymárton arról számolt be, mindkét beruházás koncessziós formában valósulhat meg, előbbi 1 milliárd, utóbbi 400 millió és 1 milliárd euró közötti értékben. Hozzátette, a pályázatokat fél éven belül kiírják. Azt is közölte, a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsasút másik végállomása a nyugati pályaudvaron lenne. A beruházás a meglévő vasúti szárnyvonalakba kötné be a reptéri gyorsasutat. Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítás technikai részlegét a Siemens Energy, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Így az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése. Szijjártó Péter arról számolt be, a Siemens áthidaló megoldásként döntött a székhely áthelyezéséről, miután így az előző berlini kormány engedélyének hiányában a magyar hatóságok dönthetnek a felhasználásról. A pünkösdi hosszú hétvége foglalásainak régiós összesítéséből kiderült, hogy a magyarok körében a Balaton térsége számít a legnépszerűbb hazai turisztikai régiónak, az összes foglalás 24,3%-a a magyar tenger térségébe szól, a szállás.hu szálláskereső foglaló oldal adatai szerint. A városok között Siófok vezeti a toplistát, amelyet Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred követnek. Végül az időjárásról. A folytatásban majd általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a fölénk érkező szaharai por miatt szűrtebb lehet a napsütés. Csapadék nem várható. A szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zsebemben szív alatt egy komisz kamasz érzés valahogy itt maradt. Valakire vár, nem véletlen marad itt. Utolsó madárként elérjen azt a valakit, mert olyan virágos szerelem.
nyitkodik szélén terem. Most már elmondhatod, hogy olyan virág a szerelem, ami egy illatot mindig itt felejt, akkor is, ha örökre elhagyod. Minden tavasszal új köntösbe öltözött, ahogy szorítottam, egyre több tűnt el belőle a kezeim között, s a gondolatban mégis életen át kísér. Én akkor sem tartozom felelősséggel az álmaimért, mert olyan virág a szerelem, letépni nem tudom, szakadék szélén terem. Most már elmondhatod, hogy olyan virág a szerelem, ami egy illatot mindig itt felejt, akkor is, ha örökre elhagyom.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, június 5-én Fatime neve napja van. A Fatime az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának a neve volt. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma Fatime nevű rokonaiknak vagy ismerőseiknek.
Ha álmaid dobj el, ne játsz el. Fogadj el, ítélj el, de ne hagyj el. Nincs múlt, nincs esély nélküled. Nincs társ, nincs tét nélkülem. Ne hívj el, ne üzd el, s ne menj el. Ne adj fel, ne adj el, ne fuss el. Nincs hang, nincs hír nélkülem. Nincs hír nélküled.
Próbáltam már, s lelkembe maradt, nincs másik part. Próbáltam már, s bármerre csalt, nincs másik part, ez visszatart. Vigyázz rám, ha álmodnék rossz álmokat. Vigyázz rám, ha lázadnék, s nem szabad. Van hely, hogy átölelj, ez jutott. Ha nem tudod. Próbáltam már, szívedben ad, nincs másik part. Próbáltam már, vonzásban tart, s nincs másik part. Ne hagyjál, ne dobjál, ne játssz el. Fogadj el, ítélj el, de ne hagyj el. Nincs múlt, nincs esély nélküled. Nincs társ, nincs tét nélkülem. Próbáltam már, szívembe marad, nincs másik part. Próbáltam már, s bármerre csalt, nincs másik part. Próbáltam már, lelkembe marad, nincs másik part. Próbáltam már 34 dal, de nincs másik part.
Kalendárium. Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mikrofonnál Tikovics Gitta. A mai napon jelent meg 1473-ban a Budai Krónikának is nevezett Krónika Hungarorum, az első Magyarországon nyomtatott könyv. A művet Hess András nyomtatta Budán, Károlyi László budai prépost alkancellárnak ajánlva. A mű szerzője a magyarok történetét egy 14. századi gesztakéziratnak, valamint Tóth Solymosi, Apród János, Küküllei főesperes, Nagy Lajos életrajzának átvételével és folytatásával egészen 1473-ig mutatja be. Hess Andrást Kárai László hívta Rómából Magyarországra. Az első budai nyomda egyszemélyes volt, minden műveletet maga Hess András végzett. Egyetlen sajtója kisalakú volt. Joggal írta, óriási és sok napot igénylő munkát vállaltam magamra. A budai krónikán kívül még két görögről latinra fordított könyvet készített Magyarországon, Basilius Magnus, a költők olvasásáról című művét, és Xenofontól a Szókratész védőbeszédét. Mindkét mű a humanisták kedves olvasmánya volt. Bár Hess ajánlása Károly Lászlónak szól, mégis valószínűbb, hogy a nyomda felállításának szorgalmazója és főmecénása Vitéz János, esztergomi érsek, a híres bibliofil lehetett. Ő azonban 1472-ben meghalt. A budai krónika példányszáma a korabeli gyakorlat alapján 240 lehetett. Jelenleg 10 példány holléte ismeretes, ezek közül csak 2 van Magyarországon. És a mai napon indult észak-norvégiai expedíciójára 1888-ban Hermann Otto és Lendl Adolf, az ott élő vízimadarak, illetve a hazánkban is fészkelő költöző madarak életének és telepeiknek, az úgynevezett madárhegyeknek a tanulmányozására. Hermann Otto Tromsőből rövid utat tett meg Vardő szigetére, ahol Helmiksa és Sajnovics János 1768 és 70. évi expedíciójának nyomait kutatta fel, tisztázva ezzel több, addig vitatott kérdést. A 19. századi számos magyar kutatóút közül ez volt az egyetlen északi expedíció. Az utazásról Hermann Otto az Északi Madárhegyek tájáról című könyvében számolt be. És végül, de nem utolsó sorban, a mai napon született 1930-ban Budapesten Rónaszegi Miklós, író, szerkesztő. 1950-től az ifjúsági, később Móra Ferenc könyvkiadó korrektora, majd felelős szerkesztője volt. 1953-ban az ELTE magyar-angol szakán tanári oklevelet szerzett, az 1960-as években pedig a Móra Ferenc könyvkiadónál ő indította el és szerkesztette a Delfin könyvek sorozatot, melyen olvasók generációi nőttek fel. Az 55-ös első művének megjelenése óta számos nagy sikerű, főként ifjúsági, a tudományos fantasztikum műfajában írt könyve jelent meg. Valamint a Gézengúzak meg az Idegenforgalom című regényéből készült el a Kismaszat és a Gézengúzak című ifjúsági játékfilm is. Összesen 26 könyve jelent meg, írt történelmi regényeket, indián történeteket, irodalmi életrajzokat és vidám gyerekregényeket is. Az a híres Hári János című meseregénye Spanyolországban 6 kiadást ért meg. Főként ifjúsági irodalmi, valamint a sci-fi műfajában született munkái olyan életpályát tükröznek, melytől elválaszthatatlanok az Erzsébetváros helyszínei, ahol az író élete legjavát töltötte. Kedves hallgatóink, Kalendáriumot hallottak.
Jealousy I caused you. Snakes the reason. things you taught me. Sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms. I
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugároz.